Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Nagy Tamás, a brüsszeli 786. adását hallják. 5 év után felülvizsgálja az Európai Unió a közösség agrárpolitikáját. A műsorból kiderül, hogy mi szükség van erre, és hogy kevesebb pénzt jelente ez Magyarországnak. Szó lesz arról is, hogy Olaszország visszaállítaná az ellenőrzést a határain, így vetve véget a románok tömeges bevándorlásának. Műsorunkban beszámolunk arról, hogy milyen jövő vár az uniós lobbistákra, és hogy mit talált ki az EU az élelmiszerárak féken tartására. Tartsanak velem!
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Aktuális. A legfrissebb brüsszeli események Gévai Zoltántól, a Szimpó szakértőjétől.
Az Európai Bizottság kedden nyilvánosságra hozta javaslatát a közös agrárpolitika állapot felméréséről. Milyen fő pontjai vannak az állapot felmérésnek?
Az állapot felmérés tulajdonképpen nem jelent nagy meglepetést az előzményekhez képest, hiszen a bizottság javaslatai nem sokban változtak azokhoz az elképzelésekhez képest, amiket tavaly novemberben vázolt fel még a bizottság. A tulajdonképpen minket is érintő legfontosabb vázás csak egyike az, hogy az Európai Bizottság kiterjeszti azt az összeget, azt az a százalékos arányt, amit a közvetlen kifizetésekből elvon. Ugye ez a jelenlegi helyzet szerint 5%, de 2012-ig 13%-ra emelkedne. Annyival csökkenne tulajdonképpen a közvetlen kifizetéseknek az aránya. Most az új tagállamok esetében ez annyi változást jelent, hogy egy régi szabály szerint az új tagállamoknál, amikor majd kiegyítődnek a közvetlen kifizetések arányai, tehát az új tagállamok kifizetései elérik a régi tagállamokét, akkortól kezdve Magyarország is alkalmazni fogják ezt a úgynevezett átcsoportosítást. Tehát 2012-től tulajdonképpen Magyarország és a többi új tagállam esetében is lesz egyfajta 3%-os csökkentés, ami nem azt jelenti, hogy ezek az országok elveszítik a pénzt, hanem azt, hogy ezt vidékfejlesztésre csoportosítják át, és más célokra fogják felhasználni.
A közös agrárpolitika állapot felméréséről a műsorunk második felében részletesen hallhatnak majd, úgyhogy nézzük a további uniós eseményeket. Múlt héten például az Európai Bizottság és az Európai Tanács, azaz a soros szlovén elnökség harmadik belső piaci energia csomagot terjesztett elő. Erről beszéltünk már korábban is, mit tartalmaz a harmadik csomag.
Számos tagállamban működnek olyan nagy, úgynevezett vertikálisan integrált energiacégek, mint például Németországban az E.ON, vagy Franciaországban az Electricité de France, amelyek tulajdonképpen a piacnak a minden szegmensében jelen vannak. Például hozzájátozik az átvételi hálózatok feletti ellenőrzés is. A bizottság úgy látja, hogy az árak továbbra sem mennek le a piacon. Innen jött az ötlet, hogy vezessék be a tulajdonosi szétválasztást, a teljes tulajdonosi szétválasztást, ami egyet jelentett volna ezeknek a nagy vertikálisan integrált cégeknek a feldarabolásával. Na most az látható volt, hogy ez nem mindenkinek van az ínyére. A németek és a franciák vezetésével alakult egy 8 tagállamot tömörítő koalíció, amely ellenjavaslattal élt, és ami természetesen arra irányult, hogy megpróbálja mégiscsak valahogy a anyavállalatoknak a tulajdonában tartani a hálózati üzemeltetőket, vagy rendszerirányítókat. Az Európai Bizottságnak is valahol meg kellett hajolni ezelőtt. Ebből jött ki egy furcsa hibrid, amit most a mostani javaslat tartalmaz, és ami a kettő között egyfajta átmenetet képez.
Mostanában szinte mindennapos, illetve majdnem mindenkit érintő témát jelentenek az élelmiszerárak alakulásai. Ez az Európai Unióban is problémát jelent. Hogyan számol a közösség, milyen árakkal, és mit tenne a visszaszorításuk érdekében?
Megállapítható alapvetően, hogy ha úgy tetszett, a keresleti és a kínálati oldalon jelentkező fejleményeknek a szerencsétlen egybeesése okozta elsősorban ezt az árobbanást. És ha ez még hozzátesszük azt, hogy a bioüzemanyagnak a felfuttatása néhány országban, elsősorban az Egyesült Államokban további termékeket vont ki a piacról, hiszen bioetanolt állítottak elő a kukoricán egy jelentős részében az Amerikai Egyesült Államokban, akkor érezhető az, hogy miért alakult ki egy olyan helyzet, hogy tulajdonképpen az árak a csillagos égbe szöktek.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Heti váltó. Portrék, országok, évfordulók, ítéletek Szatmári Zitától, a Bruxinfo szakértőjétől.
Az Európai Unió megváltoztatná a közösségben jelenleg működő lobbizási szisztémát. Hát mielőtt belemennénk a részletekbe, először nézzük meg, hogy most hogyan is működik a lobbizás az Európai Uniós intézményeknél.
Különböző lobbizási szabályozás van az Európai Unió intézményeinél. Például az Európai Parlamentnél már létezik egy magatartási kódex, hogy hogyan kell lobbizni, de konkrét szabályozás arra vonatkozóan nincs, hogy mindenki kötelezően regisztráltassa magát, illetve arra vonatkozóan se, hogy felfedjék a lobbisták saját tevékenységüket vagy a megbízóik kilétét.
Hogyan változtatna most ezen az Európai Unió?
Az Európai Unióban az Európai Bizottság karolta fel először ezt a lobby tevékenységnek a szabályozását, és erről mondott most az Európai Parlament véleményt, és egy közös, átlátható működést követel igazából a majdnem 15 ezer lobbistának és a majdnem 2500 szervezetnek, ami Brüsszelben működik. Ez igazából azt jelenteni, hogy egy közös magatartási kódexet és egy közös akkreditációt jelentene.
Mi indokolta egyébként a változtatást, vagy mi igényelte egyáltalán azt, hogy változtassanak a jelenlegi rendszeren?
Az Európai Parlament egy közös kódexet és regisztert szeretne az Európai Bizottsággal, tehát hogy teljesen átlátható legyen a működésük. Nagyon fontos a lobbisták szerepe például az Európai Parlamenti képviselők munkájában, de a lobbisták játékterét szeretnék kijelölni és meghatározni.
Szűkíteni vagy bővíteni? Ez így látszik már?
Mindenképpen szabályozni szeretnék. Hát ez azt jelenti, hogy fel kell szedni a lobbistáknak a tevékenységét és a megbízóiknak a kilétét, mert ez elengedhetetlen a nyilvánosság bizalmának a megszerzéséhez és a legitim működéséhez. Tehát nagyon érdekes például, hogy a Brüsszel európai negyedében, a Schumann körtérnél szinte nincs olyan épület, ahol ne bérelnének irodát szakmai szervezetek, jogi cégek vagy tanácsadó cégek, és az ő szabályos felsorolásukat és tevékenységük megnevezését jelenteni ez az új szabályozás.
Talán ezzel kellett volna kezdeni, de érzékeltessük egy kicsit, hogy pontosan mit is jelent a lobbizás, pláne egy uniós környezetben, tehát hogyan működik a gyakorlatban?
Igazából már maga a fogalom nagyon nehezen definiálható. Az Európai Unió intézményei nem is találtak közös fogalom meghatározást. Van, aki azt mondja, hogy ez az érdekérvényesítésnek egy formája, hogyha egy bizonyos egyén vagy csoport a közös érdekeit szeretné megjelenteni. Itt az Európai Parlament a lobbizás tevékenységénél azt jelölte ki, aki a politika alkotásra vagy a döntéshozattal befolyásolására szállja el magát. Igazából a lobbizási tevékenység az elmúlt években megkönnyebbült, mert most már az Európai Bizottság zöld könyveket publikál, és ez a gyakorlat azt jelenti, hogy ezek a zöld könyvek megelőzik a hivatalos javaslatokat, és így lehetőségük van a lobbistáknak, tehát a lobbársadalomnak, hogy reagáljanak azokra a javaslatokra, amiket a zöld könyvben látnak, amikből később jogszabályok lehetnek.
Kik lehetnek az új szabályozásnak a vesztesei?
Nem is azt mondanám, hogy vesztesei, de nagyon érdekes az, hogy az Európai Parlamenti jelentés szerint nem tartoznának a lobby szabályok alá régiós vagy önkormányzati, nemzeti vagy európai szintű politikai pártok. Tehát amíg korábban azt gondoltuk, hogy minden gazdasági, politikai, regionális vagy állami csoport lobby tevékenységet végez, addig most ez az Európai Parlamenti jelentés például az önkormányzati lobbit vagy a nemzeti lobbit nem számítja belám.
Brüsszeli hét.
Most rövid hírek következnek itt az Inforádióban, majd folytali hét az olasz határellenőrzéssel.